Simon Mártonnal folytatjuk a szabad esést, a Budapest nagyregényről beszélgetünk, a 9. fejezet szerzőjével, és hát eddig a történeteknek a megszületését vitattuk, vagy próbáltuk, és most pedig egy picit rátérnék arra, hogyan szintén még, ugye az előbb referáltam arra, hogy a beszélgetésünk előtt kitért erről, hát, hogy slam, ilyen slam poétát mondok mindig, látott, ezt nem mert mondta, és hogy ahhoz képest ez mennyire más feladat volt, és közben azon gondolkodtam, hogy slammerként is történeteket mesélsz el, slammerként is hangulatokat jelenítesz meg, és slammerként is van egy ritmusa minden egyes műnek, ami, hát itt a ritmus aztán pláne igaz. Tehát, hogy ezekre, ez azért mégiscsak közel van egymáshoz. Ugye felrúgtad, hogy a költőket miért nem kérdezik meg, vagy a prózérokat miért nem kérdezik meg, hogy mikor írnak verset. De ez miért lehet ez az igény, nem tudom, ez a történetmesélésre való, vagy a történetek olvasására és befogadására való vágy lehet leginkább, talán amiért ezt megkérdezik emberek.
Valószínű, és valószínűleg tartom azt is, ezt nem ilyen pejoratív értelemben, de hogy mindannyian, tehát én magam is szeretek olyasmit olvasni, amiben megtalálom saját magamat, hogyha más nem, akkor valami nagyon absztrakt, hogy elvont formában, és a történetekhez könnyen kapcsolódunk, és könnyen találjuk meg bennük magunkat. Tehát szerintem a történetekre való igény, ez nagyon, nagyon elemi, és nagyon ebből fakad, egyébként tök természetes. Nem véletlen, emiatt valószínűleg az sem, hogy azt kérdezgetik a költőktől, hogy írnak-e már prózát, meg az sem véletlen, hogy egyébként aki csak költő, vagy én elsősorban azt hiszem, hogy ilyen formában költő vagyok, azért egy csomó, tehát vannak ilyen kimondottan narratív szövegeim, kimondottan ilyen a verseken belül is sztorikat, történeteket, nem tudom, miket mesélnek el, néha nagyon komolyan, néha ilyen...
Hát képek.
Teljesen. És persze is vannak igen, egy-egy az benne aztán a trükk, hogyha egy elég jó képet találsz, akkor az önmagában egy történet. Tehát, hogy ez az jó nehéz. De ez benne van.
Erre is igaz, az egyébként egy idézet van a Budapest nagyregény hátoldalán. Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van, aki nézi. Gyere, bárki is vagy, csinálj egy Budapestet, és az Eszterházi Pétertől származik ez az idézet, és ez lett a mottója ennek a nagyregénynek. Szóval, hogy ki milyen hangulatban van, és hát nyilván akkor ez most igazából sok mindent elárul arról, hogy én milyen hangulatban olvastam a te fejezetedet, de hogy valóban ezek a szorongásaink, ezek biztos, hogy mindig abban a történetben csapódnak le, meg azokon a karaktereken, akiket éppen tanulmányozunk, olvasunk, nézünk, vagy hallgatunk. De tök érdekes, még egy ilyen párhuzamot találtam, ugye szó van, említetted már a Kultiplexet, és ugye szó van benne Palotairól, és ugye ez november 17-én volt ennek a nagyregénynek a...
Igen, valami is, igen.
Igen, egy ilyen lounge party, és hogy november 18-án meg a Palotai. Nyilván ez egy nagyon furcsa párhuzam, meg lehet, hogy nem is kell párhuzamot vonni, de annyira szívszorító volt olvasni benne, hogy talán ő nem is olvasta, valószínűleg nem is olvasta.
Hát szegénynek valószínűleg nem, persze.
És milyen referencia egyébként?
Hát de ő, tehát úgy, ő nagyon furcsa, tehát tényleg ő a maga szuperlatívuszokban tudnék csak beszélni róla, mert ő egyszerre volt intézmény, tényleg, meg legenda, meg minden, és hát közben meg, tehát azért került bele ebbe a fejezetbe szintén, most az én saját nem tudom, szimpátiámon vagy szeretetemen túl, mert hát az meg közben egyértelmű, de hát ezt erről ugye beszéltünk az adás előtt, és ez számodra is egyértelmű, és valószínűleg tényleg mindenkinek, aki Budapesten él, és
a... Hozzátartozott a városhoz.
Igen, de hát az, hogy te jártál valaha, elmentél bulizni, ugye a Rewind is szóba került, persze ez egy minimum, de hogyha te jártál bulizni a 2000-es években, vagy a 2010-es években Budapesten, naplán, aki még korábban, de arról őszintén szóval nem sokat tudok, mert 8 éves
sajnos
voltam.
Sajnos, igen. Visszasírhatatlan.
Abból kimaradtam, de hogy te ebben a generációban élted le az életednek ezt a felét, és itt, akkor biztos, hogy voltál a Palotai buliában.
Igen.
100%.
Ha máshogy nem véletlenül.
Ha máshogy nem, akkor véletlenül igen, azért mert eltévedtél, vagy mert oda rángatott valaki, akit nem tudod, miért hittél neki. Tehát, hogy Tehát ilyen formában tényleg ez olyan érted, mint a Gellért hegy meg a Szabadságszobor ennek a generációnak, hogy evidencia fix. Tehát, hogy tényleg azért mondjuk ott pont ugye ez az ezredfordulós, és akkor mit tudom én ott gondoltam. Bevallom, tehát azt például, hogy a Kultiban a 2000-es szilveszterkor milyen
mi volt pont,
azt nem néztem meg.
Ez marad a képzeletét, tehát ez a képzelet.
Az utolsó, ez a legfelső ilyen layer, ami már ilyen, ez már tényleg fikció.
Tudod mit, nem baj.
De a Cadik is benne van, és hál' Istennek amennyire tudom, hogy a jó egészségnek örvend, és tehát, de szintén hasonló okokból. Tehát nincs. És, ezek, és azt gondolom egyébként, hogy ezek az emberek, ezek a figurák, ezek az események, a bulik, az egész underground élet, a vendéglátó, vagy ez az ilyen szórakoztató, vagy nem tudom milyen vonal, ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon szervesen hozzátartozik a város egészéhez. Yeah. Tehát, hogy én most nem akarok ebben nagyon hosszan belemenni, de egy hónapja voltam Tokióban. Tokióról mindenkinek nyilvánvalóan a császári palota, meg a Meiji Szentély, tehát ilyen csodálatos helyek, nagy, óriási művészeti örökség, mindenféle fantasztikus dolog jut eszébe, de hogy a Shibuyába, vagy a Shinjukuba, amik alapvetően az ilyen vigalmi negyedükről híres városrészek, az ugyanúgy fontos elmenni, mert ugyanúgy ott van egy ilyen nagyon furcsa, nagyon, nagyon élő, nagyon erős hagyomány, amit így meg kell nézni. Meg kell nézned azokat a helyeket, azokat a, nem tudom, pici kocsmákat, pici vendéglőket, tehát ez ugyanúgy része egy városnak. Az a buli, az a kocsma, az a hely, az ugyanúgy nagyon-nagyon fontos, elválaszthatatlan része annak, hogy hogyan létezik, hogyan él egy város, és hát visszatérve, vagy visszautalva erre, az, hogy kik csinálják ezeket a bulikat, ez ugyanúgy hozzátartozik.
Abszolút, abszolút, és ez a kosz is, nem tudom, neked megvolt-e, ugye most hogy elárultad, hogy te is vidékről költöztél Budapestre, neked megvolt az? Nagyon más lesz az előző témához, tehát hogy előre elnézést kérek, disclaimer, hogy megvolt az, amikor például feljöttem Budapestre, akkor megvolt az, hogy megvan a budapesti ruhám, megvan a vidéki otthoni ruhám, tehát hogy annyira koszosnak és annyira bűnösnek éreztem ezt a helyet, hogy nyilván legelején még siettem vissza haza, én Békés Csabai vagyok, úgyhogy oda, és hogy megvolt az ottani néhány ruhám, meg az itteni, és hogy ezt a bűnösségét a városnak szépen ahogyan elkezdtem asszimilálódni, így elfelejtettem, vagy így magamévá tettem igazából, és hogyha ezeket az előbb említett félelmeket nézem, akkor igazából a saját félelmeimre is utalok vissza, hogy akkor nem akartam részt venni ebben, de aztán valahogy ezek a helytörténeti dolgok, ezek az emberek, ezek a bulik, ezek az élmények így ide ragasztanak valahogy. Nem? Tehát, hogy az van, hogy ezek hozzák magukkal aztán az összes történetet, amikor ezekre nyitottá válsz. És hogy én azt gondolom, hogy ez a regény egy picit ebben is segít, hogy egy picit talán ezzel is megtaláljuk a karakterekben saját magunkat, vagy így validálja ezeket a bűnöket.
Abszolút, és én arra gondolok mindig, vagy ennek kapcsán, hogyha nem is, nem, tehát nem ilyen, megint csak nem a könnyes nosztalgia,
de miért nem lehet? Pénteken
szabad a könnyes nosztalgia. Csütörtökön még ciki, de pénteken este már mindenkinek lehet, hogy csapjunk bele. Nem, arra gondolok csak, hogy közben ez a történés, ami szintén az előbb is szóba került, hogyan változik minden, és hogyan múlnak el helyek, és hogyan tűnik el részben a város, amiközben folyamatosan megmúl. Ezt
én nehezen viselem. Nem tudom, hogy vagy ezzel.
Igen, ezzel, hogy ez közben, de hogy ez a könyv például szerintem, ez a Budapest nagyregény, ez nagyon jó alkalom arra, hogy egy pillanatra így megálljunk, és ezen így végignézzünk. Tehát ugye az nem rossz néha így megállni, és venni egy nagy levegőt, átgondolni a saját életünket, az, hogy tényleg körülöttünk a város, hogyan történik, ez a 150 év például, magában teljesen mennyire furcsa, hogy 150 éve van ez a város körülöttünk, és a házaknak milyen történetei vannak, és az utcáknak, és a kerületek. Tehát, hogy minden, ami egyébként, hogyha elkezdünk róla gondolkodni, evidens, de egyébként ugye a hétköznapok arról szólnak, hogy ezekről nem gondolkodunk, mert...
Nem, hát meg rá se nézünk.
Igen, tehát menni kell, be kell menni még tejér este, és aztán nézni meg a macskának kaját kell venni, és reggel még mész dolgozni. Tehát, hogy ezek, de hogy közben a város az a történik veled, és az életedben tényleg így beívódik, és nem nagyon lehet egy ponton már elválasztani, hogy melyik a vidéki otthoni ruhád, és a
pesti otthoni ruhád. Sőt, aztán felcserélődik, hogy a jobbak vannak itt.
Hát igen.
És akkor a koszosnak szánt, az meg vidéken. Szóval ez nagyon furcsa igazából, szóval nyilvánvalóan ez csak egy vidékről felkölt, vagy Budapestre költözött tudja, hogy ezek tényleg jelentenek valamit, mint ahogy talán egy budapestinek az egy tök természetes dolog, ahogyan az akciós paradicsom, az kézzel írott akciós paradicsom, 89 forint talán, nem tudom, valami ilyesmi van, és hogy nincs M betű a paradicsom végén, azt gondolom szándékos, és nem sajtóhiba. Szóval, hogy ezek, amik csúnyává tehetik ezt a várost, az minden történetben egy picit szépé válik, vagy a történetet teszik egy picit szebbé, vagy ilyen romantikusabbá, vagy nem is tudom, egy ilyen szerethetővé
talán. Hát hozzátartozik az egészhez. Tehát, igen, hogy ez nem azt jelenti, hogy ami baj, vagy ami rossz, vagy ami nem tudom, ami néha élhetetlen, mert nyilván minden város élhetetlen néha, ahogy ez is. De ez nem azt jelenti, hogy hibátlan, hanem azt jelenti, hogy szerethető. Tehát, hogy ez a kettő azért nagyon fontos, szervesen összekapcsolódik, és fontos különbség, hogy a családtagjaidat sem úgy szeretett, hogy hibátlanok. A város szerintem ebből a szempontból olyan, mint egy családtag, olyan, mint egy ilyen kedves.
Igen, ez egy jó
pár. Kedves öcséd, vagy a nehezen kezelhető nővéred, de hát, hogy ettől ő még...
De hogy azon nem költözöl el, mert persze, hogy vannak nehéz, vagy vannak furcsa dolgai, és azért nem költözöl el. Sőt, időről időre a furcsaságok is megszerettetik saját magukat. Szóval csak erre akartam utalni ezzel a ruhás dologgal, vagy a ruhás analógiával. Meg persze eszembe jut az is, hogy ahogyha jártál, nem tudom, biztos, hogy sok mindent láttál a világból, de hogy nekünk itt Budapesten azért sok minden adott arra, hogy ezek a történetek megszülethessenek, és beleláthassunk. Én egy rövid ideig éltem az Egyesült Államokban, Los Angelesben, és ott például ez egy fiatal város. Uh-huh. Szóval az egy a 930-as évek, most nem akarok hülyeséget mondani, körülbelül akkor ugye Hollywood Land, körülbelül akkor lett, akkor lakták be. És hogy abban a városban egyáltalán az volt a furcsa, hogy nincsenek meg ezek a nagyon mély történetek, ezek az épületek, ezek, tehát hogy a minden olyan fiatalon bogókásan pezsgő, de közben meg mégis van benne egy ilyen avittas, tehát nagyon furcsa kettős hangulatú város, és hogy ez itt már így beállt, szóval itt már megvan nekünk, ez már így adott, itt már mehetünk, ezeket a történeteket most már bárhova nézel, elő lehet kapni egy történetet, és talán ez ezért is jelenthet nekünk valamit. Viszont az a kérdés, hogy a Budapest nagyregény az mit adhat egy vidékinek, vagy mit adhat vajon annak, aki soha nem járt még Budapesten. Ez egy nagyon átfogó történet 23 szerzőtől. Ebből megkap mindent szerinted?
Hát ebből egy kellemes szeretet kap szerintem. Tehát ahogy a születésnapi tortából is egy vagy két szeretet érdemes, mert a többit a gyomorrontást kapsz. De nem, de egészen komolyra fordítva, vagy komolyan gondolom, hogy tehát ennek, hogy mondjam, a történeteknek az alapja, a színtere, a kerete, a kontextus, a minden a Budapest. De ettől a történeteknek még maguktól meg kell élniük. Tehát, hogyha valaki úgy olvassa ezt a könyvet, hogy nem tudom, nem szereti annyira Budapestet, nem szokott ide járni, nem tudom, neki ez egy ilyen távoli dolog, és nem rajong ezért a helyért, ami nem tudom, teljesen valid, hogyha valaki így érzi. Akkor nem tudom, olvassa el úgy, mint 23 történetet, mert egyébként szerintem visszautalva megint csak a történetek, szerintem azok szerethetőek és fontosak és jó.
Abszolút.
Úgyhogy én ezt valószínűleg igen, én ezt mondanám, mert nagyon nehezen próbálom elképzelni, milyen lehet, nem tudom. Tehát, hogy én nagyon, én tök kíváncsi lennék egy ilyen könyvre. Ha csak, hogy azt mondaná nekem valaki, hogy írt, egy 23 kortárs író írt Budapest kerületeiről egy ilyen
történeteket.
Úristen, évekkel, hát ezer éve volt egy Jéc halott nevű ilyen nagyon hasonló dolog, picit más egyébként, ezt ír kortárs írókkal írattak, ilyen fiatal kortárs írókkal írattak egy olyan regényt, hogy mindenki csak az előző fejezetet olvashatta. És ezt megláttam, és nem tudom, megvettem, és aznap elolvastam, mert ez mekkora fantasztikus őrület. És
gyakorlatilag adják egymás kezébe, adják a történet stafétáját.
Igen. És ez szerintem mindig egy, tehát önmagában egy nagyon izgalmas helyzet. Mit csinál 23 író egy ilyen izével, mi tud ebből kialakulni? Szóval én azt hiszem, hogy ez, igen, engem ez mindenféleképpen érdekelne, csak azért mondom, igen, bocsánat.
Lelkes lettem,
és nem akartam ilyen marketing szöveget nyomni, de tényleg...
Nem, jól nyomtad, köszönöm, semmi gáz. Nem volt lebukós. Nem. Na, de viccet félretéve, erről a kis vaskos kötetről, a Budapest nagyregényről beszélgettünk Simon Mártonnal, és nagyon köszönöm, hogy itt jártál, meghallgattunk meg, ugye aztán közben kiderült, hogy ezt a zenét is már hallottuk bulikban, az imént, amit lejátszottunk, a The Third Degree John Allen Mercy című számát, szóval csak úgy, mint a Gotham Project, és a mi volt még? Manu Chao 2000-es években. Na, szóval Budapestnek még sok ilyen 150 évet kívánok, úgyhogy utólag is boldog születésnapot mindannyiunknak itt Budapesten, és köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönöm szépen a lehetőséget.